Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ma is. Ismét itt vagyok a nappalimban, és ma is klassz vendégem van, úgyhogy én már jól töltöm az időt. Egyébként ezt úgy képzeljétek el, hogy ilyenkor a kislányom éppen alszik, úgyhogy igyekszem ezeket a beszélgetéseket most így délelőtt 10 és 11 óra közé időzíteni, és hál' Istennek olyan vendégeim vannak, akik benne vannak velem az áramlásban, úgyhogy elfogadják azt nekem, hogy nem tudom megmondani, hogy ez most pontosan 10 óra vagy 11 óra, mert megmondom őszintén, hogy nincsen nagyon ilyen fix napi rendünk, úgyhogy hagyom őt úgy, ahogy legyen, és annyira profi ebben, hogy én is tanulom tőle az áramlást, úgyhogy nagyon köszi Henny a türelmedet, Balk Henrietta a vendégem ma, és megmondom őszintén, hogy már tök régóta vártam, hogy mi tudjunk beszélgetni, és pont azért, mert te azon vendégeim egyike vagy, akiről viszonylag keveset tudok. És én szeretem az ilyesmit, nem is próbáltam volna nagyon informálódni rólad, vagy utánat keresni, mert egyszerűen csak éreztem azt a kapcsolódást, amikor első alkalommal találkoztunk, hogy nekünk még lesz dolgunk egymással, és hát derüljön ez ki a beszélgetésből, hogy mi ez a kapcsolódás, ki vagy te, mit tudsz nekünk mutatni, mi az a szolgálat, mert ezt nagyon érzem, hogy egy nagyon erős szolgálat van benned másoké, és azt gondolom, hogy most különösen olyan időket élünk, amikor az összes olyan segítő, fényt vivő, mint aki te is vagy, meg tudja mutatni magát, és még inkább tudnak az emberek hozzájuk kapcsolódni. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek. Szia, Henny!
Szia! Én is nagy szeretettel, szívemből szólóan köszöntelek téged, és nagyon megtisztelő a számomra, hogy életemben adódhatott ez a lehetőség, hogy a te beszélgető partneredként megjelenülhetek, és igazából leginkább annak vagyok hálás, hogy ezt a jó Isten egy olyan formában megteremti, hogy azt a minőséget, amit tényleg a szívem és a lelkem képvisel, ahogyan azt említetted maga a szolgálat, amit én tényleg azért viszek az életemben, egyik idézőjelbe helyezem házról a másik házra, egyik családból a másik családba, mert tényleg a szívemből őszintén, mélyen azokat a húrokat pendítem meg, amelyeket vagy nem kaptam meg az én családomból, és nagyon-nagyon fontosnak tartok, és igazából azt tudnám kihangsúlyozni, hogy ugye nagyon sokan azt mondják, és szólaltatják fel magukban egy mondat erejéig, hogy én nem úgy fogom csinálni, ahogy az én családom azt tette, vagy az én édesanyám, vagy azt az én édesapám tette, és ugye itt ezek mind a legfontosabb szeretett mintázatok, amelyekben én sajnos a gyerekkoromat, tehát gyerekkoromban nélkülöznöm kellett azokat a dolgokat, amelyeket most kitisztulva, és tényleg a szívem mélyéről elővéve, a Jóistennel kapcsolatba, vagy kapcsolódva, egy olyan természetességben tapasztalhatom meg, hogy a szeretet nyelvezetén minden működőképesebb. És egy olyan privilégiumot és szentséget szolgáltat vissza, úgy, hogy az emberekkel kapcsolódhatunk, és ezt velük általuk az ő kommunikációjukban visszakaphatjuk, és tudósítják részünkre, mint tükör, hogy egy teljesen más fókuszt ad ez nekünk a létezéshez megerősödni. Igazából az, amit én szolgálatkészségnek hiszek, és teremtem újra és újra és újra, ezen fókuszomban az életemet, az mind a szereteten alapszik, és az az igazság, hogy a legjobban talán az én édes nagymamámhoz tudok visszakanyarodni, édesapámnak az anyukája, aki Isten nyugosztalja, már nem élt, azt a szeretet minőséget, ami bennem van, őhozzá tudom hasonlítani, és megmondom őszintén, hogy az, amit ő képviselt, és összetartott egy családot, gyakorlatilag példaértékűen mutatta, de amit az édesapámnak is szeretett volna megtanítani, vagy az édesanyámnak már, hiszen egy családot alkottak akkora már, azt úgy veszem észre, hogy aki nem tudatosodik, és nem erősödik meg érzelmileg, tehát kiegyenlítődve a szeretetben, azoknak elenyészően van jelen az életükben ez a fajta szeretet, és valamiért úgy éreztem, hogy egy különlegesen egyedi eszenciában van részem, vagyis a Jóisten azt szeretné nekem megmutatni, hogy ezt az eszenciát, ami ugyan töredéke volt a nagymamám életében, tehát amire én emlékszem kislánykoromból, gyakorlatilag ezt az eszenciát szeretném én továbbvinni, jobban kidolgozni magamban, és ennek a kidolgozásában a többi embernek is végre megmutatni azt, hogy igen, létezik valójában az igazi, őszinte, tiszta szeretet, nem csak a családtagjaink felé, hanem egy megerősödött intervallumában, tulajdonképpen bárki felé, bármikor, bármilyen beszélgetésben, bármilyen szükségben, azt a szükséget nagyon-nagyon fontos bővítenünk, tágítanunk, és ezt nem máshogy tudjuk megtenni, mint a szívünkből megengedő állapotunkból egy olyan nézőpontba helyezve az életünket, hogy bármikor találkozunk bárkivel, az ugyan tükörként mutatja nekem a jelenlegi helyzetét, ugyanakkor nekem tükörként mutatja azt, hogy én hogy viselem gondját annak a helyzetnek, annak a megjelenülésnek, hogy én abban a jelen pillanatban hogyan tudok én azzal kapcsolódni, mennyire kedves az én számomra az a helyzet, amit az az illető nekem ott éppen kiad magából, éppen az jelenlegi fájdalmát, vagy szemszögét, problémáját, és nekem abban gyakorlatilag a legnagyobb feladatom és tanulnivalóm is egyben, hogy amit adok, azt kapom vissza, és ugye ez kell, hogy tudjon kiegyenlítődni bennem elsősorban. Mert ahogy bennem kiegyenlítődik, én azt rezonálom át, és annak a szeretet foltját, ami bennem van ott pecsétként, azt gyakorlatilag én megmutatom, tehát felé fordítom a másik ember felé azt a minőséget, amit nekem az odáig megmutattak. És én hozzátehetem azt a tisztaságot, amit én úgy érzem, hogy azzal én azt tudom megvilágítani jobban a másiknak, fényesíteni, és őt ezáltal emelni. És abban az esetben emelem saját magamat is, és igazából itt tudok visszakanyarodni oda, hogy ezt gyakorlatilag, amit én a családomban úgy nem kaptam meg, de ez nem csak rám vonatkozóan, hanem ugye számos emberre is itt a Földön, gyakorlatilag ezt a mintázatot azzal teszem családdá, egy kerek egész nagy családdá, hogy szó szerint azt én, amikor ott átadom, akkor nem csak annak az egy embernek adom át, hanem az az ember tovább fogja adni egy pici, nagyon pici kis szösszenetét ugyan, de az ott csirájában elindul. Tehát erre mondtam azt 4 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem ezt az egészet, hogy én megtalálom a szíveken a rést, és én bejutok, mert én tudom, hogy a szeretettel gyakorlatilag az, amit átadok, az az embereknek, tehát kikerekedik az embereknek a szeme, hogy van ilyen, létezik ilyen, És tényleg van valaki, aki ennyire feltétel nélküli, és nem azt nézi, hogy min van, vagy hogy miért közel, tehát felteszi a kérdéseket ugye saját magában az ember, és igazából ezek a dolgok azok, amelyek történelmet írnak a szeretet javára. Mert egyszerűen gyakorlatilag nagyon a tudatot használja nagyon sok mindenki, az elmeszintű létezést, az elmében való motoszkálásokat, botladozásokat pendíti meg újra és újra az embereknek a tehát úgymond élettere. Tehát egy olyan terület van most táptalajban, ami egyszerűen elnyomja a szeretetet. Gyakorlatilag az, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, az mindenféleképpen az, hogy mindig az a legfontosabb kérdésem, amit ha nem is teszek fel mindig magamnak, de úgy érzem, hogy már ez egy gyönyörű mintázattá virágzódott ki bennem, hogy mit tenne a szeretet, mit tenne most a szeretet. És én így igyekszem mindenkihez hozzáállni, legyen az férfi, nő, idős, nagyon fiatal, legyen az egy kutya, egy macska, én ugyanúgy beszélgetek mindenkivel, és legyen ez egy csekély egyszerűsége annak, hogy amit én képviselek, az a szeretetben teljesedik ki.
Figyelj, Henny, mit tenne most a szeretet ebben a nagyon különleges helyzetben, amiben vagyunk most a koronavírus idején? Nyilván ez egy, azt gondolom, hogy sokáig nagyon értékes beszélgetés lesz, de azért így nem szeretnék elmenni a mostani helyzet mellett, mert erre is mindig emlékezni fogunk. És azt gondolom, hogy pont a feltétel nélküli szeretet és a szívnyitása kapcsán ez egy nagyon-nagyon fontos időpont. Mit tenne most a szeretet? Miben vagyunk most szerinted? Mi a kulcs?
Azt érzem, hogy a kulcs az mindenféleképpen egy olyan megközelítés, amely egy olyan fontos kérdésben ad megnyugvást az emberek számára, saját magukhoz, ami nem más, mint maga az, amit úgy neveznek, hogy erősítés. Az erősítés az gyakorlatilag, hogy hol és hogyan és hogy milyen módon kapcsolódik be gyakorlatilag az embereknek szociálisan az életébe, az mindenféleképpen azt mondom, hogy a kérdés itt társuljon a szeretet mellé az, hogy mi ural engem. Tehát visszakérdezek azzal kapcsolatban, hogy többnyire az emberek olyan helyzeteket élnek most meg, kollektív szinten és egyéni szinten, amelyek nagyon nagy zavart keltenek. Félelmet, olyan saját maguk felé az emberek atrocitásokat élnek meg. És ezek az atrocitások mély lelki töredékűek, amik szilánkosra zúzódtak az utóbbi évek során. És ezek a szilánkok döfik belülről az embereket arra, azaz késztetik, hogy változtassanak. És nagyon sokan a félelembe kapaszkodnak, ezért nagyon lezúzzák saját magukat. Amit nagyon fontosnak tartok, az, hogy egy olyan minőséget fontos visszaadni ebben a helyzetben, ami valójában ugye szeretet alapú. De mivel az emberek nem tudják a szeretet alapot, mert a szilánkokon léteznek,
igen,
ezért igazából ezeket az illúziókat nagyon-nagyon SOS-be fontos felderíteni és kitisztítani. Na most nyilvánvalóan bármilyen laikus ember ilyenkor azt mondja, hogy na de könyörgöm, tehát itt a legeslegfontosabb az, hogy nyugodtságot tápláljunk, igaz? Tehát a félelemnek az ellenszere valahol a nyugodtság. Na de a nyugodtságot egyedül csak is kizárólag egy valami tudja visszaadni, az pedig nem más, mint a szeretetnek a rezonanciája.
Rezgés szintemelése, ugye?
Így van, így van. Tehát egy olyan minőségnek az elsajátítása, amihez nagyon fontos megnyitni a szíveket, amik eddig be voltak zárva. És nyilvánvalóan erőlködve bárki nem fogja tudni megnyitni a szívét, hogyha ő fél és torong, és nem találja a kapaszkodóját, amit megszokott. Mert olyan ez a vonulat most a szeretetnek a nyelvezetében, hogy az látszódik, hogy valami szeretne kiemelkedni, mint amikor egy jéghegy elolvad, és ugye meddig olvad, meg meddig jön a felszínre. Az, ami alul nem látszódik, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. És olvad az a jéghegy, olvad az a jéghegy, és csupán csak akkor fog tudni teljes mértékig a felszínre kerülni, hogy jól látható legyen, hogy mit is szeretne a szeretet igazából mondani, hogy mennyire stabil az a gyökér ott alul gyakorlatilag, amikor az ember megengedi kiizzadni magából szó szerint a szorongásait, amikor szembe találja magát egy olyan helyzettel, ami szeretetlen, akkor tud szó szerint saját magával gyűlőre jutni, megértést kibocsájtani magából, mert kellenek a kenőanyagok, hogy tehát azok az izzadások, azok a tenyérizzadások, azok a úgymond minőségében teljesen mást képviselő testfunkciók. Tehát a hőnek az emelkedése, amikor igazából az ember izgul, és azt gondolja, hogy természetellenesek ezek a reakciók. Gyakorlatilag ezek egy olyan képességet szeretnének kiemelni az emberből, mert félni mindenki fél. Ez természetes, mert csak attól tud félni az ember, amit nem ismer. És mennyi meg mennyi olyan dolog van, amit nem ismerünk. Természetes funkciója az embernek az, hogy egy ilyen helyzetre, amire nincsen mintázata, mivel hogy ezekkel nem mindennaposan találkozik a földön, tehát oda megyek bárkihez, és megkérdezem tőle, figyelj már egy ilyen helyzetbe, te mit tennél? Nem tudja addig megteremteni a cselekvését, és a rendelkezését, amíg az a helyzet nem adott. Tehát valahol ez egy olyan isteni kegyelem, amelyben az emberek megmérettetnek a szeretet minőségükkel. És hogy mit tenne a szeretet, az gyakorlatilag egy olyan elhivatottságot kér, egy olyan elhivatottságot, egy hitelt Istentől, meghitelezzük Istennek gyakorlatilag magát, azt a szeretet odafordulást, azt a olyan szintérrel teljes minőséget, amit eddig nem tudtunk megadni embereknek, helyzetekben, cselekvésekben. És szó szerint a Jóisten most arra kéri az embereket, azaz hát nem kéri, mert most már nyomatékot adott annak, hogy ez a dolog mindenféleképpen változzon, az emberek javáért, a létezés javáért, és azért, hogy élhetőbb minőséget tudjanak átadni egymásnak, hogy szó szerint arra vannak felszólítva, hogy maga az a minőség, ami ott belül el van mélyen rejtve, vagy el volt eddig mélyen rejtve, megmutatkozhassék.
Azt szerintem fontos, hogy elmondjuk, hogy az, hogy amikor a Jóistenről beszélünk, akkor az minden vallástól független, de a hittől nem. És szerintem pont azért is fontos ezt kiemelni, mert most azok az idők is vannak, amikor az a kérdés is felmerül, hogy tényleg akkor miben hiszel, miben hiszünk. És innentől kezdve hívhatjuk Istennek, hívhatjuk másképp is teremtőnek ki, hogy szeretné, de hogy vallástól függetlenül beszélünk itt hitről.
Így van.
Figyelj, Henny, és van arra valami, tudom, hogy nagyon sok eszközzel dolgozol te is, és most már a saját eszközrendszeredet, vagy a saját módszeredet raktad össze, és mindegy is, hogy hogyan hívjuk azt a fajta segítést, gyógyítást, körbeölelést, szeretetet, amiben hozzád fordulhatnak, de honnan tudhatjuk azt szerinted, hogy nyitva van-e a szívünk?
Ez nagyon egyszerű. Több esetben, legyen az férfi, legyen az nő, találkoztam ugye emberekkel, helyzetekkel, amiket kaptam azért, hogy én is erősödjek. És egy abszolút pillanatban egy nagyon fontos kérdést helyezek be a fókuszba minden egyes embernek, bármikor, amikor találkozom velük. Az pedig egyszerűen annyi, hogy ki vagy te? És amikor erre igazából hátralép az illető, vagy elkezd hebegni, habogni, vagy éppenséggel mond valamit, hogy én, akkor én csak visszakérdezek, hogy ki az az én. Ki az, akit te annak gondolsz, hogy én vagy. És ezekben a minőségekben a szeretet nem címkéz. Mert gyakorlatilag a szeretet. Én azt értem, hogy mindenki valójában a szeretet. És ezekben megnyilvánulva nincs visszakérdezés.
Hogyan jött az életedbe az ikerláng témája? Tudom, hogy ez egy hatalmas nagy téma, és nyilván nem fogjuk tudni most egy alkalommal kibeszélni, de tudom, hogy neked ez fontos témád, és sok szemszögből meg tudod világítani, és tudsz is ebben támogató közeg lenni, de ez hogyan jött neked?
Hát szükségem volt megerősítésre. És azt megkaptam a Jóistentől. Akkor még, amikor elkezdődött ez az egész dolog, egy másik kapcsolatban voltam benne, 4 évvel ezelőtt, és olyan megtapasztalásaim voltak, amelyek hát többnyire horrorisztikusak, úgyhogy amiket megéltem, mire kibontottam a saját szeretetemet. és azt, amit képviselek, a kis hitűségemtől kezdve, azoktól a programoktól kezdve, amelyek elszigeteltek teljesen egy olyan létezéstől, ami után kácsingóztam. Tehát azok az értékek nem véletlenül jöttek be az életembe, és nem véletlenül találkoztam vele 4 évvel ezelőtt, és egyetlen egy olyan helyzetre vagyok nagyon azóta is büszke, hogy fogtam egy A4-es lapot, és papírra vetettem minden olyan érzésvilágomat, amit elképzeltem, hogy én azt megérdemlem. Egyébként azt hozzáteszem, hogy...
Egy kapcsolatban úgy értetted?
Egy párkapcsolatban, de nem csak, hogy egy párkapcsolatban, hanem az életemre nézve, hogy amiben most vagyok, mármint akkor a 4 évvel ezelőtt, az egyszerűen földbe döngöl. És ezt nyilvánvalóan én adtam meg saját magamnak tanításként, de akkor ezzel nem voltam tisztában, csak azt láttam, hogy menekülök egy helyzetből, és nyilvánvalóan felépítettem magamnak valamit, ami jobb lesz az nekem alapon. Tehát jobbnak gondolom saját magamnak megélni. És igazából ennek a kimunkálási folyamata történt meg a 4 évem alatt. Annak az A4-es papírlapnak az összesített, tehát az összegzett írásában, amit egyébként, ha jól emlékszem, akkor nem csak egy oldalt írtam, hanem 2 minimum, és szó szerint kimentem és elégettem egy idő után, mert akkor érkezett meg igazából a felszabadítás, amikor, tehát voltam egy pár kapcsolatban, leírtam valamit, amire vágyom, és gyakorlatilag az a férfi nem szerepelt azon a papírlapon. És hogy nézett már az ki, hogy én szorongatok ott egy papírlapot? Tehát magyarán szólva, ezzel a helyzettel én akkor ott aláírtam valamit, amire vágyom, de úgy éreztem, hogy fogságban tartom abban az írásban, és fel kell valahogy szabadítanom. Nyilván ezt most így fogalmazom meg, akkor ezt még nem tudtam így megfogalmazni, de tettem ennek egy olyan cselekvést, amiben ezt az egész helyzetet felszabadítottam. Pár napra rá ott volt az a férfi, aki megszólaltattam abban a papírban, és gyakorlatilag azért tudom ennyire pontosan, hogy az a férfi, mert én akkor szó szerint minden jegyét leírtam arra a papírra, és pontosan azt, hogy hogy néz ki, azt, hogy mivel foglalkozik, hogy bánik velem, hogy élünk egy olyan minőségben, ami számomra a szívemnek fontos, és igazából az embereknek én azt, itt most egy kis kitérőként azt tudom javasolni, hogy bármikor, amikor teremtenek, tulajdonképpen nagyon-nagyon fontos magát a helyzetet, a helyzeteket körülíróan teremteni, és olyan minőségben teljesen átadni magát, akkor ott, abba az írásban, cselekvésben. Úgyhogy nekem az életemben így érkezett, és mai napig áldással vagyok a helyzet felé, mert ez nekem ott olyan irányt mutatott, ami nagyon sokrétűen szétbontotta, letördelte a falaimat, a korlátaimat, a blokkjaimat, és én pánikbeteg voltam, és gyakorlatilag sehova a 4 falon kívül még buszra felszállni sem illetve semmilyen bevásárlóközpont, tehát én egyedül, mindig volt valami kifogásom, most éppen nagyon nagy forróság van, és biztos, hogy összeesnék, és biztos, hogy nem figyelne oda rám senki. Tehát minden a kisítőségből, minden egyfajta beszűkült látásmódból olyan ugye vérző helyzetekből éltem az életemet, a mindennapi életemet, amelyek igazából ellehetetlenítettek a fejlődésemben. És ez a férfi, idézőjelbe helyezem, mert gyakorlatilag én saját magamat akkor ott, ahogy megfogalmaztam ezt az egészet, hoztam ki ebből a helyzetből egy olyan fajta kapcsolódásra, amit a Jóisten felé intéztem, tehát azzal, hogy elkezdtem szó szerint kérni azt, hogy láthassak, amit mai napig is kérek minden nap, hogy láthassak tisztán ezzel a dologgal kapcsolatban, és szeretném megkapni magát, azt az útmutatást, ami nekem ahhoz szükséges, hogy én még egy következő lépést meg tudjak tenni a szeretettel valami felé, ami kibont engem abból a helyzetből, ami lebontja a falaimat, ami lebontja a korlátaimat. És ez minden emberre igaz, mai napig. Nincs ember, akinek ne lennének még mindig korlátai, feszélyezései, félelmei, fájdalmai, hiedelmei, hitrendszerei, beidegződései, olyan töredék részei, amiket ne kellene megoldania. Kivétel nélkül ez az egész élet arról szól, hogy egy folyamatos munkába helyeztük saját magunkat, leszülettünk azért, hogy tényleg tisztelettel megtanuljunk magunk felé minden helyzetben, példaértékűen mások felé is tisztelettel teljes szeretetet átadni. Úgyhogy igen, bocsánat, egy kicsit elkanyarodtam a kérdéssel kapcsolatban, amit feltettél.
Figyelj,
de igen, tehát így ismerkedtem meg, és akkor kezdtem el nyomozni. Nagyon fontosnak tartom ezt a belső utat hozzátenni az ikerláng úthoz, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy ez csak simán szerelemből szól. A szer elem az egy alappillére annak, hogy ez az ötödik elem. Ez az igazi ötödik elem. És amikor ezt megismeri egy ember, akkor tudja kibontani saját magát egy szerelem kapcsolatban is. Tehát maga az ikerláng szerelem, ahogy az életembe érkezett, egy nagyon nagy felelősségteljességet tudatosított bennem. És úgy érzem, hogy minden ember egy gyermeki lélek, egy belső gyermek, olyan tiszteletre méltó lélek, szellem és test egységét táplálja újra, amiben segítenünk kell olyan embereknek, olyan lelkeknek, akik ebben nagyobb feladatot vállaltak. Az ikerláng szerelem is erről szól. Mert én azt szeretném megtanítani, és átadni, inkább átadni az embereknek, ami nekem is kulcsfontosságú mozgató rugója volt, és felemelő érzéseket adott. És nagyon sok mindent tudok ide sorolni, amit nagyon kulcsfontosságú elsajátítani, mint például a hála, az áldás, a tisztítás, az energetikai beharmonizálás, a védelem, hogy megvédjük magunkat a negatív, alacsony rezgésű gondolatoktól. Igazából az embereknek saját magukat kell megvédeniük, saját maguk ellehetetlenített létezés, létező oldalától, mi voltától. Mindenki szeret bennünket, és mindenki tud szeretni, Mindenki átesett bizonyos traumákon, és a párkapcsolat az egyik legnagyobb gyógyító funkcióval létesülő teremtés, és a Jóisten nem véletlenül teremtette meg a nőt és a férfit, hiszen mi tényleg egymástól tanulunk a legtöbbet itt a Földön, a férfi a nőtől, a nő pedig a férfitől, hiszen a nő sokszor túlzásba esik az érzelmi világával, és túlárasztja a pislogásait, hogy szépen fogalmazzam, illetve a férfi pedig túlzásokba esik azzal kapcsolatban, hogy mindent elmeszinten szeretne megoldani és birtokolni, és gyakorlatilag nem jön rá arra nagyon sokáig, hogy a nőt azt nem kell birtokolnia, mert a nő az úgy, ahogy van, oda folyik a két karja közé, és szó szerint, ahogy oda folyt a két karja közé, azonnal emeli is vissza, és táplálja azzal a folyadékkal. Nem véletlenül a víz, az érzelem, és kulcsfontosságú eleme szintén annak, hogy egy férfit hogyan lehet visszatáplálni, és átszerettetni vele bizonyos helyzeteket, és megtanítani neki azt, amit gyakorlatilag ő pedig vissza tud erősíteni egy nőben, ami megtámogatja a nőt például abban, hogy rendelkezzen azzal, hogy mekkora egzisztencia van egy érzelmi építkezésben. És ezeket fonja össze gyakorlatilag a férfi és a női kapcsolódás. És az ikerláng szerelem pedig egy olyan, hát egy tiszta gyémánt, amit a legjobban csiszolva, olyan gyémánt gyermekek születhetnek, amelyet megmernek formálni a férfiak és a nők együtt, egységben. És nekünk ez a célunk, hogy szó szerint ezek a gyémánt gyermekek egy olyan életteret, egy olyan minőséget mutassanak meg itt az embereknek a Földön, amely már amikor csak ránéznek arra gyermekre, látják a szemében azt a tisztaságot, amire ők is vágynak, és ez már oldóképességgel rendelkezik, meg se kell, hogy szólaljon a gyermek. Úgyhogy én ezért hiszek az ikerláng szerelemben, ezért hiszek az Istennek a tisztaságában, ebben a vonulatban, és ezért segítem az embereket, igaz energiát fektetek bele, rengeteg energiát, mert tudom, hogy az én energiámat hol dolgoztam meg, hol élveztem előnyét, hol éreztem hátrányát, és mindezt, mint mérleg, szeretném, és mint rákaszcendensen rendelkező családcentrikus, úgy ezzel a nagy vállalással itt a Földön, én úgy érzem, hogy mindenki egy valamit szeretne, tényleg azt a boldogságot és azt az örömet magából, nem magába bezárva, hanem egyszerűen magából kiárasztani, mint ahogy azt látjuk nem egy filmben, amikor kiárad a fény, és ezt átadni lámpásként, vagy egy ilyen úttörő fényként. Nem tudom megint.
Hogy... Említetted, hogy Zentai Annától is tanultál.
Igen.
Annával is többször beszélgettem, ugye, és akkor az asztrotrófia nyilván az életed része ugyanúgy, hogy tudom, hogy most nagyon fontos időket élünk asztrozófiai szempontból is. Ugye ezzel kapcsolatban van valami gondolatod, valami olyan tanácsod, amit most igazán tudunk alkalmazni?
Megmondom őszintén, hogy ebben a kérdésben én nem vagyok kompetens. Tehát ezt meghagyom az Annáéknak, meg azoknak, akik ténylegesen ezeket
Te mi
mint...
eszközt azt nem használod? Tehát, hogy tanultál róla, hogy képbe legyen, ez így nem az életed része napi szinten.
Nem, abszolút nem. És igazából maga a léleknek a lépései, a funkcionális testhez való hozzá alkalmazkodása, tehát a lélek ugye, hogy mit nyilvánít meg a testi funkcióban. Én leginkább ezeket nézem, azt, hogy hogyan jelenedik meg egy ember. Az, tehát, ha mondhatok ilyet, akkor leginkább azt látom, hogy az ember a szemével hogy reagál, az arc kifejezéseivel, a mozdulataival. Nekem ez a térképem, nekem ez a csillagászati térképem. Az embernek a kontaktja velem, amikor reagál egy mondatra, amikor reagál egy érintésre, egy ölelésre. Mert ugye az embereknek a megnyilvánulása az ölelésben jelentkezik leginkább, vagy nyilvánul meg, és ez nagyon ingerszegény. Én inkább...
Képzeld el, hogy pont több barátnőm is most, akik egyedülállóak, egymástól teljesen függetlenül erre panaszkodtak, hogy itt van ez a karantén, és hogy ez a legborzalmasabb az egészben, hogy ott vannak tök egyedül, és hogy a testi kontaktus, az ölelés az, ami a legjobb a lehet.
Így van, hiszen olyan rezonanciával rendelkezik az ölelés, ami akárki adja, és legyen bármilyen kemény, mert ugye szó szerint az ember megmunkálja a saját maga ölelését, a saját szeretetét. Tehát egy olyan önszeretet sóvárgás, amit ugye említettem a saját életemmel kapcsolatban, amikor ugye el voltam szigetelve, elszigetelődtem, de ugye meg kellett tanulnom ebben a helyzetben saját magamnak visszatanítani valami olyat, amit egyszerűen elhárítottam, kontrollálatlanul tartottam magamban. Az az igazság, hogy én szerintem ez a vírushelyzet most nem másra, mint a szeretetre szeretne ugye vissza tanítást megjeleníteni, és az, amit eddig kontrolláltak az emberek a lépéseikben, a családjuk felé, a gyerekükkel való kapcsolódásban, akár egy WC-papírral kapcsolatban, tehát bármivel kapcsolatban most megtanulják a fontosságát, mert közelebb kerülnek ezekben a helyzetekben ahhoz, ami értékes. Bármennyire is megmosolyogtató, tehát hálát adni a WC-ben is tudni kell. Én speciál, és nagyon-nagyon örülök, hogy most beszélgettünk, mert egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék most elmondani, amit számtalan alkalommal az első konzultációim egyikében nagyon úgy éreztem, hogy nagyon fontos, hogy az emberek, akik eljönnek hozzám, vagy éppenséggel online csinálok konzultációt, tudjanak róla, ez pedig nem más, mint az, hogy felteszem neked azt a kérdést, hogy te mikor adtál utoljára hálát a szemetedért? Tudjuk-e valójában azt, hogy a szemét, amit kivágnak, mint bocsánat, és ki lehet csípolni, vagy ki lehet akár mit csinálni, kivágják ki,
olyat
mint
macskát?
Micsoda, olyat még nem. Jó. A lényeg, hogy igazából ezt így egy kicsit vulgárisan ki szeretném mondani, hogy kivágják, mint macskát szarni. Tehát igazából ahogy bánunk a szemetünkkel, Gyakorlatilag úgy bánunk saját magunkkal is, hiszen bekategorizáljuk saját magunkat, mert azt mi tettük, azt mi csináltuk, az a mi lépésünk, a mi cselekedetünk, és bármilyen lépés, amit magunkból ki nyilatkoztatunk, az gyakorlatilag ugye belülről indul, belülünk indul. Miért fontos a szemétért hálát adni? Most nagyon felerősödik annak a tudata, hogy amikor, és felteszem kérdésként, elmész a boltba vásárolni, és megveszel valamit, azt te milyen állapotban veszed meg, Erika? Hogyan tudod jellemezni?
Kész, csomagolt, hogy tetszetős legyen a vásárlónak. Szerintem ez a fontos, vagy ez az, amit az értékesítők, vagy a gyártók szem előtt tartanak.
Ne azt nézd most, azt nézd tényleg. Mi neked a fontos egy terméknél, amikor te bármit megvásárolsz? Hogy vásárolod meg te azt szívesen?
Ja, a szándékom.
Uh-huh. Igen, igen. Hogyan vásárolod te azt meg?
Szívesen.
Mi készített téged arra, hogy azt te ott leemeld és hazavidd? És azt te magad...
Vásárló vagyok, igen. Az érzelmeim visznek, és az, hogy azt szeretem meg. Tehát a szeretet vezérel tulajdonképpen abban is.
Igen. Ami számomra fontos, akkor elmondom, hogy igazából, és most ebben a vírus helyzetben szerintem mindenkinek nagyon felüti a fejét, hogy steril. Mert egy koszos, elhányt dolgot nem fognak felvenni, még a boltban sem a földről, csak azért, mert ott az utolsó darab. És az az igazság, hogy az emberek, mikor megveszik azt a terméket, amit megvesznek, az be van csomagolva. Mert egy olyan próba minta terméket nem fog senki sem megvenni, ami agyon van használva. Mert a fejben lévő kíváncsiság, az elméből lévő kíváncsiság, ugye próbababát csinál nagyon sok mindenkiből, de ezáltal a sterilitása, a biztonságérzete annak a terméknek teljes mértékig el is avulott abban a pillanatban. Ahhoz nem fognak hozzáérni, nem fogja senki sem hazavinni. Na most egy palack vizet, amikor megvesz valaki, ha koszos, azt se fogja már úgy megérinteni. Tehát nyilvánvalóan egy olyan originál csomagolásban visz haza bárki bármit, amiben ő saját magát sterilen, tisztán táplálni tudja. Vagy egy tisztasági betétet, vagy egy pelenkát. Egy koszos pelenkát nem fog egy anya egy gyermekének a popója alá tenni, és ezekre a dolgokra gondoljunk bele, amikor egy pelenkát, és itt térünk vissza a szemét kérdésére, hogy azt a pelenkát elhasználta az édesanya a gyermeke tisztán tartására, hogy ő neki a komfortja és a minősége igazából teljes mértékig rendezett legyen, rendben, amit szinte rendelkezés, ott van benne a rend és a kéz, tehát a rendelkezésben saját maga megtalálja az ember azt a minőséget, amiben steril tud maradni, hiszen van egy muníciója ennek a dolognak, egy olyan tisztaságfoka, amit ugye szívesen megadnak az emberek. Viszont amikor arra kerül a sor, hogy kidobja a szemétbe, akkor ugye már nem használja tovább, mert hogy az koszos lett, és már használhatatlan állapotban van. De ahogy megválnak tőle az emberek, és itt a kulcsfontosságú a hálában, hogy a szemétért Miért is kell hálát adni? Azért, mert tulajdonképpen abban az energiában, amikor én megköszönöm annak a pelenkának a rendelkezését, az én gyermekemnek a tisztaságának az életére nézve, és nem felejtem el szívemből őszintén annak a tárgynak az energetikáját, hogy az ezelőtt pár percen még rendelkezett az én gyermekemnek, és az én gyakorlatilag, ki az az én, itt jön az, hogy kinek könnyítette meg az életét, hogy tisztaságban legyen, fagyolat tisztaságban, szaladgálhasson a gyermek a lakásban is, gyakorlatilag mennyi mindent adott az az egy pelenka, vagy WC-papír, vagy tisztasági betét a nőknek, vagy a férfiaknak egy borotva, vagy bármi, amit fognak is, és kidobnak. Nem mindegy, hogy hogyan tekintünk rá ezekre a dolgokra. Tehát szemét. A szemét maga, én rendkívül sokszor csináltam és gyakoroltam, hogy amikor levittem a szemetet, szó szerint hálát adtam egyesével minden csomagolásért, nyilvánvalóan úgy, hogy azért a csomagolásért, ami az én számomra a javamat szolgálta, hogy tisztán kapjam meg, és a legérdekesebb az egészben az, hogy én nagyon nagy anyagi nehézségekkel küzdöttem, és ezeket is ugye vissza akarta tanítani valahogy az élet. És a hálával, és főleg a szemetedért való hálával azt vettem észre a hálaadással, amit megtettem, hogy elkezdtem újra és újra és újra és újra meg tudni vásárolni. Úgy, hogy nem azt néztem, hogy mennyibe kerül, hanem a minőségét, amit magamból kibocsájtottam a hálával, hogy én megmertem adni magamnak azt a minőségi hálát, azt az érzést, azt a rezonanciát, azzal gyakorlatilag minden olyan dologtól, amitől előtte megfosztottam magamat, azon figyelemmel és tisztelettel a szemetem felé, amit megvettem és értékeltem a hálával, azzal vissza tudtam adni magamnak. Még egyszer, még egyszer, még egyszer, és még egyszer. És ez ivódott belém, hogy amikor én kiviszem a szemetemet, akkor gyakorlatilag láttam egy ilyen videót egyébként valamelyik nap, hogy kisminkelte magát a nő, megcsinálta a haját, karanténban, és konkrétan a karanténból a körömcipőjével kicsattogott a szemetesig, és fogta, és így szó szerint idézőjelben helyezem bele, belevasszta a kukába, és szó szerint abba aztán minden volt, csak nem hála, mert mi volt? Én. Hogy én jól érezzem magam, és igazából megtehetem, hogy így voljam ki azt, ami eddig viszont szolgálatot tett nekem. Tehát a szolgálat a szó szerint szerintem ott kezdődik, amikor észreveszed, hogy hol szolgálod vissza magadnak az értékeidet. Milyen cselekvésekben tudod visszaszolgálni a kényelmedet, a hitedet, a tartalmadat, és a te tartalmad, ha azt szeretnéd, hogy tényleg szeretett minőségű legyen, és olyan szinten tudjál létezni, hogy az emelkedő legyen, akkor mindenféleképpen fontos hálát adnunk azért, hogy az ott szerepet játszott az életemben, hogy engem értékessé teremtsen.
Nagyon jó végszó. Köszi, Heni. Nagyon jó.
Én is köszönöm szépen.
Az biztos, hogy a szemetemre most már másképp fogok tekinteni. Nem gondolom, hogy eddig is ez a tűsarkús nő lettem volna, de azért biztos, hogy van ebben mit fejlődni. Nyilván próbálunk ebben is tudatosodni, hogy minél kevesebb szemetet gyártsunk, meg hogy szelektíven, meg hogy stb. De azért ez tényleg egy picit új perspektíva, és tulajdonképpen semmiből nem áll. A hálát egyébként is gyakoroljuk, legalábbis minden nap erre emlékeztetem magam, de hogy így mennyire ki lehet ezt szélesíteni, és valószínűleg azon is el fogok gondolkodni, hogyha a szemetemért nem adtam hálát, akkor mi lehet még az, ami szintén nem. És hát, amíg más is bejön ebbe a képbe. Úgyhogy nagyon köszönöm neked a beszélgetést, Henny. Bízom benne, hogy még másik lesz lehetőségünk, mert itt tényleg nagyon szeretettel teli volt ez az egész. Úgyhogy köszönöm.
Én nekem kiemelkedő nagy hála, és tisztasság, hogy ezt így megtehettem, és hogy ezt így megadta lehetőségként ez az én idő, hogy most erre fordíthassuk, és értéket kovácsolhassunk.
Figyelj, és majd be fogjuk tenni a videónak a kis infoboxába, azt elérni, aki szívesen szeretne, tegye meg és kapcsolódjon veled.
Nagyon szépen köszönöm. És igazán őszintén megtisztelsz.
Puszillak.
Én is puszillak. Szia.